Kormányfő értékelés, IMF kölcsönszerződés kellett, de gazdaságpolitikai korlátozásra nincs szükség. Búcsú a hősi halott magyar katonától, szülőfalujában temették el Papni Ábrahám Juditot. 8 halott, 14 sebesült, Pozsonyban egy panellakásban lövöldözött, majd öngyilkos lett egy férfi. Figyelmeztetés a klímaváltozás következményeire, kormányülés a sivatagban. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Magyarországnak érdeke volt az IMF-fel kötött megállapodás, de gazdaságpolitikai együttműködést az Európai Unióval és nem a Nemzetközi Valuta Alappal kell kötni, mondta Orbán Viktor. Szerinte a jelenlegi magyar politikai berendezkedés jó néhány évig mozdíthatatlan marad. A miniszterelnök erről és a magyar gazdaság kitörési lehetőségeiről a külképviseletek vezetőinek beszélt Budapesten. Azt mondta, erősebb, stabilabb és bátrabb külpolitikára van szükség, hogy érvényesíteni lehessen a magyar érdekeket.
Tehát kölcsönszerződés igen, a gazdaságpolitikai együttműködés, no az nem.
Ez a véleménye az IMF-fel kötött megállapodásról a kormányfőnek. Azt mondta, a szerződésre szükség volt, mert enélkül Magyarország nem maradhatott volna talpon, ám nem mindegy, hogyan értelmezik ezt a szerződést.
Mi az IMF-fel kötött megállapodásunkat, az IMF együttműködési rendszerében való részvételünket mi egy kölcsönszerződésként értelmezzük. Az IMF egy gazdaságpolitikai megállapodásként értelmezi. Na ez nem érdekünk. A magyar érdek az az, hogy az IMF-fel, ha szükséges, rendszeresen kölcsönszerződéseket kössünk. Az nem érdekünk, hogy az IMF-fel gazdaságpolitikai megállapodásokat kössünk.
Szerinte a gazdaságpolitikai együttműködés szükségtelenül bekorlátozná Magyarország önállóságát. Orbán Viktor úgy látja, hasonló bátorságra lenne szükség a külpolitikában is. Ugyanakkor az adórendszer megváltoztatásáról is beszélt a kormányfő, aki szerint ez a versenyképesség egyik legfontosabb alappillére. Úgy látja, csak jó adórendszerrel lehet új munkahelyeket teremteni. A miniszterelnök szólt az új médiatörvényről is.
Ennél európaibb médiaszabályozást nehéz elképzelni.
Azt mondta, a jogállam helyreállítását bizonyítja az is, hogy egy év után újra van vezetője a médiát szabályozó legfelsőbb testületnek.
Az alacskai temetőben katonai tiszteletadás mellett helyezték örök nyugalomra Papni Ábrahám Juditot. A posztumusz hadnagy egy héttel ezelőtt halt meg, amikor a tálibok megtámadták Afganisztánban a hazafelé tartó magyar katonai konvojt. 32 éves volt.
Az alacskai kastélykertben ravatalozták fel Papni Ábrahám Juditot. 5 évvel ezelőtt élete talán legszebb pillanatait élte át itt. Ez volt ugyanis esküvője színhelye is. Pénteken lett volna a házassági évfordulójuk. A szertartás előtt felvált váltak bajtársai a Honvédelmi Minisztérium és a Honvédség vezetői őrséget koporsójánál. Papni Ábrahám Judit 8 éve kezdte katonai pályafutását, szolgált Macedóniában és Koszovóban is. Hősként élt és hősként veszítettük el, mondta búcsúbeszédében a Tatai Alakulat parancsnoka.
Papni Ábrahám Judit posztumusz hadnagy nem tett tiszti fogadalmat. Nem rántott kardot augusztus 20-án a Hősök terén, nem kiáltotta a hazáért, mint haláig. Ő életével tett tanult bizonyságot kiválóságáról és feltétlen hazaszeretetéről.
Nem önmagáért élt. Sohasem önmagát állította az első helyre, sohasem akart a középpontba kerülni. Ha tudta volna előre, hogy ilyen végtisztességben lesz része, biztosan szelíden, mosolyogva mindent visszautasított volna.
A hősi halált halt hadnagy koporsóját az Afganisztánban vele együtt szolgáló bajtársai vitték el az alacskai temetőbe, ahol végső nyugalomba helyezték. Katonai tiszteletadással fogadták a kecskeméti repülőtéren tegnap délelőtt a posztumusz hadnagy holttestét. Nemzeti színű zászlóval letakart koporsóját bajtársai hozták le a repülőgépről. A 32 éves Papni Ábrahám Judit egy hete vesztette életét Afganisztánban, amikor tálibok megtámadták a hazafelé tartó magyar katonai konvojt. A támadásban a zászlós életveszélyesen megsérült. Őt már itthon a Honvéd kórházban ápolják. Állapota még mindig kritikus.
Amit a lehetőségekhez képest meg tudtam tenni, azt megtettem. Az, hogy most ez mennyi volt, sajnos ott a helyszínen ennél többet nem tudtam tenni.
Tegnap szólalt meg először nyilvánosság előtt a támadás egyik túlélője. Az orvos főhadnagy azt mondta, Induláskor figyelmeztették a konvojt, hogy támadás várható. Az előírások szerint ilyenkor gyorsítani kell. Ezt megtették, de a merényletet már nem tudták megakadályozni. Ő maga is súlyosan megsérült a repeszektől, de amint magához tért, azonnal megkezdte a sebesültek ellátását. Az elsődleges vizsgálatok szerint a merénylet kivéthetetlen volt, emberi mulasztás nem történt. Az esetet azonban még 2-3 hétig vizsgálják.
80 haltak meg Pozsonyban, amikor egy férfi az egyik külvárosi lakótelepen kiirtott egy családot, majd önmagával is végzett. 14 ember megsebesült, 9-et közülük most is kórházban ápolnak.
Többen is videóra vették, ahogy délelőtt 10-kor lövések dörrenek a lakótelepen, majd megjelennek a rendőrök és a mentők is. Egy rendőrt fejbe talált a lövöldöző, de az állapota nem életveszélyes.
Az egyik barátom itt lakik a 7-en. Őt is meglőtte a vállán. Később elvitték a mentők.
A gyilkos egy 50 év körüli férfi volt. Előbb egy lakásban géppisztollyal kivégezte egy család 4 nő és egy férfi tagját, majd a ház folyosóján lelőtte a 6. férfi családtagot is. Ezután kifutott az utcára, és itt is lövöldözni kezdett. Ez a férfi a gyerekével kényszerült menekülni. Az autóját több találat is érte, pedig először azt hitte, hogy fiatalok petárdáznak.
Orvostól jöttem a kicsivel, itt lakom nem messze. Egyszer csak elkezdődött a lövöldözés. Betörtek az autó ablakai, én meg beletapostam a gázba, és végül ide menekültünk be. 15 percen át folyamatosan lövöldöztek egy géppisztollyal.
A környéket azonnal ellepték a rendőrök, és egy ideig a mentők is csak nehezen tudtak eljutni a sebesültekhez.
A rendőrök 2 percen belül a helyszínre érkeztek, hogy megnézzék, mi a helyzet. Akkor az elkövető már jött ki az épületből. Elkezdett lövöldözni, amint meglátta az érkező rendőröket. Azok sarokba szorították, erre a férfi öngyilkos lett.
12 ember tápolnak kórházban lőtt sebekkel, egyikőjük kritikus állapotban van. Az elkövetőről és a tettének okáról egyelőre nincs információ.
Magyar diszkókkal segíteni a határon túli magyar fiatalokat identitásuk megőrzésében Répán Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Azt mondta, a kormány egyenrangú partnereinek tekinti a határon túli magyar közösségek vezetőit, és ezután úgy akar segíteni a Kárpát-medencei magyarságnak, hogy őket kérdezi meg, mire van szükségük.
Az új Orbán kormány teljesen megújítja a nemzetpolitikát, mondta Répán Zsuzsanna. Az államtitkár szerint ennek fontos része a kettős állampolgárságról szóló törvény is, amivel Budapest nem akar beleszólni a szomszédos országok belügyeibe.
Ez a törvény a külhoni magyarok és a magyar állam viszonyáról szól, és tulajdonképpen egyetlen egy célja van, hogy a külhoni magyarokat többé ne lehessen idegennek tekinteni Magyarországon.
Németh Zsolt szerint ez a törvény csupán visszaadja a lehetőséget az egykori magyar állampolgároknak, hogy újra magyar állampolgárok legyenek. A külügyi államtitkár azt mondta, a kormány számára alapvetően fontos az autonómia kérdése is.
Magyarország számára egy elfogadható deal lenne, hogy mi kevesebbet emlegetjük az autonómiát, de lesz autonómia a szomszédos országokban élő magyarok számára.
Martonyi János külügyminiszter úgy látja, nehéz dolga lesz Magyarországnak az uniós elnökség alatt. A külügyminiszter azt mondta, bizonytalan az unió helyzete, éppen ezért a kohéziót kellene erősíteni, különben gondok lesznek.
A kudarc, a fiaskó egyik áldozata az éppen Magyarország lesz, tudnélik a működési hiányosságok, zavarok, akadályok, azok jelentős részben már a magyar elnökség alatt fognak felszínre kerülni.
Az unió nehézségeiről és a magyar elnökségről tárgyalt Martonyi Jánosan finn külügyminiszterrel. Alexander Stubb szerint az uniós elnökség lesz Magyarország 15 percnyi hírneve, ezt pedig ki kell használnunk.
Biztos vagyok benne, hogy Magyarország nagyszerű munkát végez majd.
Magyarország 2011. januárjától tölti majd be az Európai Unió soros elnöki posztját.
Szerbia lakossága ma kapta első tőzsdei leckéjét. Megkezdődött a kereskedés a kőolajipari vállalat részvényeivel. A közvállalat privatizálása után 5 millió ember kapott fejenként 5-5 részvényt. A kereskedés első napja sokaknak csalódást okozott.
A részvényesek megérezhették az adásvétel izgalmát, bár ez a többségüket inkább felbosszantotta. A kezdőár ugyanis jóval alul maradt annál, amit az emberek a kormány ígéretek alapján vártak. Ennek ellenére sokan akár 25 euróért is túl akartak adni 5 részvényből álló csomagjukon. Csalódásuk még nagyobb lett, amikor megtudták, hogy napokig kell várniuk a kifizetésre.
Nagy szükségem lenne erre a pénzre, mert kicsi a nyugdíjam és pénz nélkül vagyok. Ez a kevés jól jött volna a télire való beszerzésére, de nem kaptam meg, és nem is tudták megmondani, mikor lesz kifizetve.
Sokan úgy döntöttek, kivárnak, hát ha növekszik a részvények értéke.
Majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Egyelőre csak érdeklődtem.
A szakemberek is azt tanácsolják, várjanak az eladással, amíg a többi állami nagyvállalat részvényeit is szétosztják, vagy amíg korszerűsítik a kőolajipari vállalatot.
Nem kell elsietni. Tőzsdére kerülnek majd a Telekom, a Nikola Tesla repülőtér és a szerbiai villanygazdaság részvényei is. A piac növekedése több beruházót hoz, az árak is megugorhatnak.
Egyelőre a szerbiai posta 3000 hivatalnoka tölti be a brókerek szerepét. A részvényeseknek csak személyi igazolványukat kell felmutatni. Az eladásról szóló megbízatásban meghatározzák, hány részvényt milyen áron akarnak eladni.
A kezdőár részvényenként 505 dinár, azaz 4,82 euró, de áringadozások is lehetnek.
Az eladott részvények ellenértékét legkorábban 3 napon belül utalják az ügyfél folyószámlájára, mondták a kormány sajtó értekezletén.
4 forinttal emelkedik a 95-ös benzin és 3-mal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára. Ezzel a gázolaj átlagára 324, a benziné 336 forintra nő. A MOL egy hete ugyanennyivel csökkentette az árakat, a benzinét 4, a gázolajét 3 forinttal. Az autósok 10-30 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál. Szeptembertől legfeljebb 2 millió forintos fizetést kaphatnak az állami vezetők. A jegybank elnök havi 8 millió forintos javadalmazását is lecsökkentik. Simor András korábban a Magyar Nemzeti Bank függetlenségén esett csorbaként értékelte a bérplafon bevezetését. A rendelet mindenkire vonatkozik, aki közpénzből kapja fizetését.
A jegybanki függetlenség nem arról szól, hogy X vagy Y millió forint a jegybankelnök fizetése, hanem arról szól, hogy ha egyszer meghatározzuk a jegybankelnök fizetését, akkor azt a mandátuma során nem változtatjuk meg.
Így tiltakozott Simor András júliusban a bérplafon ellen. A kormány, majd az országgyűlés azonban döntött. Szeptember 1-től legfeljebb 2 millió forintot kereshetnek a közszféra vezetőbeosztású dolgozói.
Szerettük volna, hogy azok is kivegyék a részüket a terhek vállalásából, akik eddig ezt nem tették, vagy nem olyan mértékben tették, mint ahogy az elvárható lett volna. Azt viszont nem lehet megengedni, hogy mindig a lakosság húzza a terhet, hogy mindig a lakosság nadrágszíjáról beszéljünk. Ne felejtsük el, hogy itt közpénzekről van szó.
A jegybanki vezetők mellett minden második rektornak is csökken a fizetése. Van, aki fele annyit kap szeptembertől, mint az előző hónapokban. A 27 állami felsőoktatási intézmény közül 13-ban több mint 2 milliót vitt haza a rektor havonta. Ez éppen 10-szerese a havi bruttó átlagbérnek.
Az átlagkeresett, havi átlagkereset a teljes munkaidősökre vonatkozóan mintegy 204 ezer forint, és ez mintegy olyan 2 millió 670 ezer ember keresetét jellemzi.
A szellemi foglalkozásúak csak nem 2-szer annyit keresnek, mint a fizikai munkások. Közülük is a pénzügyi, az információs és a telekommunikációs ágazatban dolgozók bére a legmagasabb, de ez sem éri el a havi bruttó 500 000 forintot.
Most pedig lássuk, mi lesz még a híradóban. Mobiljárat helyett kisposta, ahol igény van rá, újra nyitják ezeket és bővítik a szolgáltatást is. Tisztelgés a világháborús hősök előtt, a kitörés emlékét turistaút jelzi a csíki havasokon át. Újra kinyitott a postahivatal a Veszprém megyei Küngösön. Az elmúlt években csaknem 500 településen zárták be a veszteséges kispostákat, mobilposta járt helyette. A kormány azt tervezi, ahol igény van rá, újra nyitják a postákat.
Már a nyitás napján nagy a forgalom a kispostán. Az elmúlt 6 évben mobiljárat üzemelt a településen.
Most mindenki örül, hogy újra működik a hivatal.
Déli időszakban, őszi időszakban esett az eső, vagy bármi volt. Vitte a csekket a szél, pénzt elvitte a szél.
Az előző kormány hibázott, amikor bezáratta a kispostákat, mondta Nyitrai Zsolt. Az államtitkár szerint a társadalmi életben betöltött szerepük miatt kell ezeket újra nyitni.
A kisposták, egy kis településem, jóval többet jelentenek egyszerű levél- és csomagfeladó helynél, hanem közösségi terekről van szó, és hát ilyen módon az elmúlt kormányzat által bezárt több mint 488 kisposta fölvizsgálata folyik.
Az újranyitáson túl a Magyar Posta a kis településeken elérhető szolgáltatások bővítését is tervezi.
Itt gondolok akár a közvetített banki szolgáltatásokra, akár elektronikus ügyintézési szolgáltatásokra, amelyek a posta közvetítésével juthatnának el a helyi lakossághoz, a helyi emberekhez.
Szeptember végéig további 4 kis postát nyitnak újra. Azokon a településeken, ahol megszerették a mobiljáratot, ott megmarad ez a szolgáltatás.
Regionális helyett fővárosi, illetve megyei közigazgatási hivatalok működnek szeptembertől. Munkába álltak a hivatalok vezetői is. Navracsis Tibor miniszterelnök helyettes azt mondta, ez az első lépés a magyar bürokrácia egyszerűsítéséhez. Az a cél, hogy pár éven belül egy ablaknál lehessen minden hivatalos ügyet elintézni, ne kelljen többször, több helyen órákat sorba állni.
Hosszú sorok a 9. kerületi okmányiroda előtt Budapesten pár héttel ezelőtt. Rövidebb várakozást és hatékonyabb ügyintézést ígér a kormány. Az egyablakos ügyintézést szeretnék bevezetni, ami azt jelenti, hogy például egy földhivatali ügyet és egy új útlevelet egyszerre egy hivatalnoknál lehet majd elintézni.
Az a célunk, hogy ezt az összes állami feladatot, ahol hatósági ügyeket intéznek, az állampolgárokkal állnak kapcsolatban a hatóságok, mind összevonjuk, lehetőség szerint szervezetileg is, és ezek kerülnek majd abba a bizonyos egy ablakba, a kormány ablakba.
Esküdtettek és átvették a megbízó leveleiket a közigazgatási hivatalok vezetői, akiknek pontosan az lesz a feladata, hogy a megyéjükben egyszerűsítsék a bürokráciát.
Azt is belekalkuláljuk, hogy az ember az ügyintézéssel hány munkaórát veszít el, amíg az ügyintézőnél van, addig nem tud ugye dolgozni, nem tud értéket termelni, akkor azt is mondhatjuk, hogy olcsóbb és gyorsabb lesz az új rendszer.
Január 1-től próbaképpen üzemel majd néhány egyablakos rendszer, de a teljes átállásra 2013-ig kell várni.
Se füldugó, se szájkosár törvény ne legyen az új médiatörvény, ezért 35 módosító indítványt nyújt be az MSZP. Ezt Lendvai Ildikó egykori pártelnök mondta. Mandur László országgyűlési képviselő szerint az új médiatörvény akkor is felszínes lenne, ha a szocialisták módosításaival együtt fogadnák el. Az MSZP-s politikus úgy véli, egy pontosabb médiatörvény kidolgozásához sokkal több időre lett volna szükség.
Szeretnénk módosítóinkkal a még fent maradt szájkosarat eltávolítani, a felesleges szabályzást eltüntetni, illetve megakadályozni, hogy a közönség fülébe füldögót dugjanak azzal, hogy sokfajta információt nem kötelesek és nem is tudnak a médiumok közvetíteni.
Zsarolással is meggyanúsította Hagyó Miklóst a központi nyomozó főügyészség. A gyanúsítás szerint a volt szocialista főpolgármester helyettes utasította Balogh Zsoltot, a BKV megbízott vezérigazgatóját, hogy minden évben adjon neki 15 millió forintot, amit Balogh Zsolt a kilátásba helyezett fenyegetések hatására tavaly előtt és tavaly is megtett. A május közepe óta előzetes letartóztatásban lévő Hagyó Miklós panasszal élt a gyanúsítás ellen, és tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. Meghalt az a 6 éves kislány, aki kizuhant egy 10 emeletes házból Nagykanizsán. Az orvosok 2 órán át próbálták újraéleszteni a helyszínen, de vérkeringése és légzőrendszere már ott leállt. A mentők eszméletlen állapotban vitték be a kanizsai Dorottya kórházba. Az még nem derült ki, hogy a kislány a 7. vagy a 8. emeletről esett ki. Szemtanúk először a tűzoltókat hívták, mert azt látták, hogy a gyerek egy ablakból lóg ki, fejjel lefelé. A segélyhívás után azonban szinte azonnal kizuhant. Egy bomba miatt kiürítették a budapesti amerikai nagykövetséget. A robbanó szerkezetet egy szomszédos építkezésen találták, a világháborús bombát már hatástalanították és elszállították a szabadságtérről.
Hát keresztbe állt itt a rendőrautó az úton, aztán mondták, hogy nem lehet bejönni, mert hogy bombát találtak.
A fiú azért nem mehetett haza, mert a házuk és az amerikai nagykövetség közvetlen közelében. ebben a munkaködörben találták meg a bombát.
A tűzszerész kollégák, mikor kiérkeztek, akkor megállapították, hogy valóban egy 50-80 kilós erősen korrodált második világháborús robbanó szerkezetről van szó.
A bomba miatt a nagykövetséget és két másik házat is ki kellett üríteni. 40 ember ideiglenes elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodott.
Mi kijelöltünk egy házasságkötő terünkben, itt a Kossuth tér 9 szám alatt egy olyan helyiségcsoportot, ahol kulturált elhelyezést biztosítunk.
4 óra után nem sokkal a tűzszerészek elszállították a bombát, a kilakoltatottak hazamehettek.
Emléktúrán járták végig azoknak a magyar katonáknak az útját, akik 1944. szeptemberében az orosz hadsereg gyűrűjéből törtek ki. A csíki havasokon keresztül vezető menekülés emlékére turista útvonalat is kijelöltek.
Csíki medencében ma az oroszok bent voltak, és akkor kapta meg a zászló a visszavonulási parancsot a felső vezetéstől.
Nehéz és veszélyes tett volt a kitörés az ajnádi származású Orbán Ferenc emlékei szerint, aki a visszavonulás idején 19 évesen a gyimesi határvédelménél leventeként szolgált.
Így gyülekeztek és kezdték meg a hátravonulást.
A 32-es határvadászok hősies kitörésére emlékezők most a magyar katonák egykori útját járták végig. A Kelet-Magyarországi Speciális Mentőegyesület munkatársai kezdeményezték, hogy turista út vezessen.
2009 pünkösdjén voltunk itt először a gyimesbükki 1000 éves határnál, és ott a hely szelleme, az ottani emberekkel való beszélgetés adta a kezünkbe Sebbe Ödönnek a könyvét. A kitörés útvonalát, ahol leírja, gyakorlatilag adta magát az a dolog.
A könyv térképét korabeli katonai és jelenlegi turista térképpel, illetve műholdas felvételekkel is egyeztették. Így alakították ki magyarországi és csíki mentősök a sárga kereszttel jelzett turista útvonalat.
Most örvendek, hogy az idő is ilyen, mert tudott az, hogy akkor is egy ilyen esős időbe, zord időbe vonultak át a kitörő csapatok.
A Csíkszent Tamásig vezető 25 kilométeres turista úton történelmi ismeretterjesztő táblák elhelyezését is tervezik.
Humanitárius katasztrófától tart az ENSZ menekültügyi szervezete. Az országban 1,5 millió ember vesztette el otthonát az amerikaiak 2003-as inváziója óta, és jelenleg is több mint 500 000 élnek ideiglenes szállásokon és táborokban. A bejelentést az ENSZ az Irakban zajló amerikai harci cselekmények teljes leállásának holnapi időpontjához időzítette. A több millió embert veszélyeztető közegészségügyi és élelmezési vészhelyzet rosszabb lehet, mint 1948-ban, amikor Izrael állam megalakulása után 100 000 kényszerültek otthonuk elhagyására. Sivatagi kormányüléssel kérte a mongol kormány a világ összefogását az elsivatagosodás ellen. Úgy érzik, ők mindent megtesznek, de egyedül nem tudják megállítani a klímaváltozás végzetes következményeit.
Miniszteri székek a Góbi sivatagban. A kihelyezett kormányülés résztvevői zöld sapkával védekeznek a tűző naptól. Védjük meg bolygónkat, ez áll a sapkákon, és erről beszél a miniszterelnök.
A klímaváltozás szociális és gazdasági következményei főleg a szegény és fejlődő országokat sújtják. A mongol kormány innen üzeni a világnak, egyedül nem tudunk megbirkózni velük.
Mongólia területének 70%-a elsivatagosodik, ettől szenvednek az ott élők a kormány adatai szerint. A természeti csapások száma a duplájára nőtt az elmúlt 20 évben. A Maldív-szigetek kormánya viszont víz alatti tanácskozással figyelmeztetett a veszélyekre tavaly októberben. Az 1200 szigetből álló turista paradicsom területének nagy része alig 1,5 méterre emelkedik ki a tengerből. Az ENSZ előrejelzései szerint a tengerek vízszintje 2100-ra 60 centivel is emelkedhet, így a Maldív köztársaság alacsonyabb részeit elnyelheti a tenger.
A híradó után Dunasport nagy mumusával a szerbekkel játszott ma. A férfi vízilabda válogatottunk, Viki, hogy ment nekik?
Remekül játszottunk, és 6 év után legyőztük a szerbeket. Vízilabdán kívül még a svéd-magyar labdarúgó EB-selejtezővel és a hopparádéval várom önöket.
8-kor pedig én a híradóval, utána közbeszéd Balog Béni magyar és Ottmar Traska román történésszel. Apáti Tóth Kata beszélget a 70 éve született második bécsi döntésről, de eddig soha nem látott felvételeket is bemutatunk a magyar katonák észak-erdélyi bevonulásáról. Aztán a Bezárt kapuk című magyar dokumentumfilmet vetítjük, a Duna 2 autonómia csatornán pedig az Apu boldogsága című amerikai játékfilmet láthatják. 8-kor híradó várom önöket.
2007. április 1-én jogutód nélkül számolták fel a 139 éves múlttal rendelkező Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetet. A döntés nem csak a nagymúltú kórház betegeit és orvosait érintette drámaian, hanem véget vetett annak a magas színvonalú tudományos munkának is, amelyet az intézet falai közt végeztek. Bezárt kapuk. Koltai Erika dokumentumfilmjét ma este 8:30-kor tekinthetik meg a Duna Televízióban. Magával ragadó történet csábításról, becsületről, bosszúról és az apa tragédiájáról. A címszerepekben Julián Novikova és Placido Domingo. Az év egyik legnagyobb komoly zenei eseménye. Rigoletto. Giuseppe Verdi világhírű operáját élő adásban, eredeti helyszínekről sugározza három felvonásban, szombat este, vasárnap délután és este a Duna Televízió.
Lenne tudni, hogy hol a legolcsóbb a sósmogyi?
Meg a fogkrém.
Meg a joghurt.
Meg a mosópor.
Meg a bubis víz.
Meg az aftershave.
Ezt mind megtudhatjátok az interneten. hiperarak.hu
Aftershave.
Hullik a haja? Töredezik a körme? Megérkezett az új BioVan Plus szépségvitamin. Természetes szőlőmag kivonattal és liget szépe olajjal dúsított hatóanyag kombinációja sejtről sejtre energizálja a köröm, a bőr és a haj szöveteit. Hogy a haj erős és egészséges legyen, a bőr bársonyossá váljon és a körmök megerősödjenek. Így mindig vonzó és magabiztos lehet. BioVan Plus. Természetes szépség belülről. Ha csak egy kicsi hiányzik, sürgősen hívja a Providentet 0640 50 50 50. Provident, ha csak egy kicsi hiányzik.